Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Karácsony Dávid előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Belső erők földrajza. A vulkánok lepusztulása, törmelék lavinák. A 2004 májusában elhangzott előadás felvétele.
Folytatnánk a sort a vulkánok lepusztulásával, utolsó témakörünk. A vulkánoknak a lepusztulása az részben idegen, mondjuk test vagy idegen, tehát mondandó a mai, az ezen előadás sorozat végén, hiszen mondhatnánk joggal, hogy a lepusztulás az a külső erőknek a hatásköre, és mi belső erőkről beszélgettünk mindez idáig, tehát a föld belső erőinek a folyamataival és formakincsével. Azonban a vulkáni formák annyiban kivételt képviselnek, és így meg kell engedjük ezt a kiskaput, hogy most bejön a lepusztulás tárgyalása is, hogy váltva vannak egymással olyan folyamatok, amik kifejezetten vulkánokra jellemzőek, és a vulkáni működés váltakozik ezekkel a lepusztulásos folyamatokkal, ilyen módon nehezen, mesterkélten, erőtetetten lehetne őket csak szétválasztani. Lepusztuláson, vulkánokon éppen ezért két dolgot értünk. Az egyik, mondjuk úgy típusa, a működő vulkánokra, kifejezetten a működő vulkánokra jellemző elsősorban nagy térfogatú lejtős tömegmozgások, amelyek döntően a vulkanizmus ideje alatt játszódnak le. Úgy értem ezt, hogy addig, amíg a vulkán aktív, tehát működik, szunnyad, és ezen közben, vagy éppen a kitöréskor, vagy a úgynevezett szunnyadási periódusban, de mégis akkor, amikor él a magmakamra alatta, és még várható, hogy kitör a vulkán. Színvulkáni jelleggel, tehát így is lehet mondani idegen szóval. Másik, de ettől nem szétválasztható lepusztulásos folyamat együttes, a normális eróziós folyamatok jelenléte. A normálisan azt értjük, hogy nem a vulkánokra általában specifikus, hanem más térszíneken is hatnak ezek a folyamatok, de a vulkánokon nyilván speciális jelleggel fognak érvényesülni, és elsősorban a folyóvízi folyamatokra kell gondolni, tehát a völgyképződéses folyamatokra. Persze még lehet ide sorolni speciális eróziós, mint gletszer erózió vagy szél erózió, de ezek annyira speciálisak és annyira klímához kötöttek, hogy ezeknek a tárgyalásától most aztán végképp eltekintek, és hangsúlyoznám itt, hogy ezek döntően posztvulkáni, azaz a vulkanizmus befejeződése után jelleggel kerülnek sorra. Na miért? Ezt megkérdezném esetleg, ki tud erre mondani okosat, hogy miért van az, hogy ezek elsősorban az eróziós folyamatok, folyóvízi erózió, völgyképződés, mert közben mindig újra és újra épül a vulkán, és nem engedi meg, hogy a már létrejött, sokkal lassabb idejű, lassabb rátájú eróziós folyamatok lábra kapjanak. A lepusztulás jellege és mértékénél el kell mondani, főleg a színvulkáni periódusban, tehát a vulkanizmus esetleg szunnyadási periódusai alatt sokkal erőteljesebb lehet akár, mint a felépüléses folyamat. Azért fontos ezt így elmondani, mert amikor arra gondolunk, hogy létrejön egy Tandok-béli hatalmas vulkán, 3-4 km magas relatíve, ez úgy jön létre, hogy közben nagyon sokszor pusztul és lepusztul, ha nem is teljesen, de jelentősen. Tehát a felépülő folyamatok és a lepusztító folyamatok váltják egymást, és időszakosan akár sokkal jelentősebb lett a lepusztulás, ez egy váltó folyamat, ami végül is hát elér egy magasságot a vulkán, és aztán ugye végképp elkezd lepusztulni, amikor befejezte a működését. Nagyon érdekes és jellegzetes, hogy az aktív vulkánok gyakran ciklusos módon épülgetnek föl. Úgy értem, tehát, hogy a lepusztulás ciklusosan váltja a felépüléses periódusokat. Na nézzük akkor először az egyes számú, majd a második normális típusú lepusztulásokat. A színvulkáni vulkanizmussal egyidejű lepusztulásos folyamatok, tömegmozgások közé tartoznak kifejezetten az úgynevezett vulkáni törmelék lavinák. Na ezek rendkívül látványos. A vulkanológiában az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 10-20 évben egy legizgalmasabb kérdés köré nőtte ki magát, mivel hogy a Mount St. Helens alig 20 éves, tehát ugye most volt 24 éve, hogy kitört az a vulkán, kitörése példázta, és akkor jöttek rá azokra a folyamatokra, a jelenségekre, amelyek nagyon érdekesek, és majdnem minden valamire való rétegvulkánon felismergetik ezeket a folyamatokat. Pajzsvulkánokra is, és ez még újabb fejlemény, mert a pajzsvulkánok nagy része tenger alatt van napjainkban, és csak újabb módszerekkel lehet őket vizsgálni. Szóval ott is kiderült, hogy nagyon jellegzetes folyamatok, tehát bizonyos méret elérése után, amikor a vulkán instabillá válik, labilissá, egyensúlyát veszti, vagy valamelyik része legalábbis ilyenné válik, akkor összeomlik, leszakad, ezeket hívjuk voltak éppen törmelék lavináknak, azt a folyamatot, ami ilyenkor lejátszódik. Számos filmet vetítenek napjainkban is, amelyek a Mount St. Helensről szólnak. Ezen a szervényen azt látjuk, amint azt a szerencsére élő képek bizonyítják, hiszen állandóan vették a kamerák a vulkánt annak idején. Hogyan történt az elképesztő gyorsasságú, váratlanságú és méretű folyamat, amikor több lépcsőben, több ritmusban leomlott, leszakadt a hegynek az északi lejtője, itt balra van dél, jobbra pedig észak, és a 3000 méter körüli vulkán 2500 méter körülre alacsonyodott le. És a vulkáni hegyleszakadás, törmelék lavina lezúdulás után adta át hogy szabadult fel a kürtő, ami voltak éppen utána a kitörési felhőt eredményezte. Hát ez az elképesztő tömegmozgás volt az, a hegynek az oldala dudorodni kezdett, aztán pedig hirtelen lesúvadt, és ez borzasztó tömeget mozgatott meg. Ez volt az, amire senki sem számított, és soha korábban ilyen típusú folyamatot nem képzeltek el. És ennek során képződött az a fél kalderaszerű forma, vagy lópatkó forma, tehát a Szent Helénsznek a kis kalderácskája, ami végül is ennek következtében képződött. Hát ilyen szabályos eset ugye ritkán fordul elő a természetben, nagyon szabályos formát látunk, de mégis és az újabb és újabb kitörések, hiszen már a Szent Helénsz kalderájában is azóta a lávadóm megjelent, felújul a működés, tehát gyakran elfedődnek ezek a formák újabb és újabb működések termékeivel. Hawaii főszigetnek a környezetét, ha megnézzük, itt van a Hawaii sziget, ez a tengerpart, itt lehet napfürdőzni és strandolni, és itt, ha megyünk minden irányban, látunk óriási buckákat, furcsa halmokat, hegyszerű alakzatokat, amelyek mind-mind azt mutatják, hogy korábbi, hát nem is tudom, minek van, hegycsúszamlások, szigetcsúszamlások érték a vulkáni szigetet. Aztán későbbi lávafolyások befették ezeket a sepphelyeket, úgyhogy nagyon nehéz ezeket megfigyelni, de minden szigetek, minden forrófolt táplált a pajzsvulkáni szigeten, nem csak a Hawaii szigeteken, hanem mondjuk a Kanári szigeteken, hozzánk közelebb, vagy az indiai óceán beli Réunion szigetén említeném, ahol franciák folytatnak ilyen irányú kutatásokat, mindenhol igazolták ezeket az óriási tömegmozgásokat. Az óriási vulkáni csúszamlásoknak egy egyszerűsített állatorvosi lova morfológiája a következő formákban fogható meg. Lópatkó kalderának hívják, ez most már szakirodalmi kifejezésé is vált, azt az amfiteátrum-szerű fél mélyedést, ami a vulkán csúcsán ilyenkor kialakul. Ebben belsejében a csúszamlásnak a maradvány formáit láthatjuk, óriási ledőlt blokkokat, csúszamlás által szállított tömböket, kisebb-nagyobb távolságra jutnak. Maga a törmelék lavinagy ledék egy dimbes-dombos buckás felszínt kell elképzelni, és nagy távolságra, akár több tucat kilométer távolságra elhordja a nagyon durva törmeléket. Óriási törmelék tömböket lehet elképzelni. Mi történik a végén, ameddig eljutott, utána már hova jut bele a törmelék lavina, hát belefolyik egy völgybe, ami mivel van kitöltve, az egy normális patakvölgy általában, hát attól függ, milyen klímán vagyunk, és ott kihígul, felhígul, és normális, hát másodlagos mondjuk úgy törmelékfolyásokban folytatódik, durván törmelékkel terhelt vízfolyások viszik tovább az anyagot ilyenkor. Akkor innen folytatjuk a következő órát. Jó reggelt! Aki most jött, az pont jókor jött. És amiről ma fogunk beszélni, az ennél szerényebb méretű vulkáni pusztulás folyamatok, illetve a vulkáni lepusztulás folyamatok kifejezés már nem is mindig helyes, hiszen nem mindig specifikusan vulkánokra, vulkáni térszínekre jellemzőek a megismerendő dolgok, folyamatok, hanem néha már a normális eróziót is magukban foglalják, de azért mégis, mivel átmenetekről van szó állandóan, ezekkel is érintőlegesen meg kell ismerkednünk ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a vulkáni formákról. És itt még egyszer hangsúlyozom azt, amit korábban is már mondtam, hogy ilyen formán a külső erők felség területére megyünk már a mai órán. Múltkor még joggal mondhattuk, hogy belső erőkhöz kapcsolódnak a ott megismert irdatlan méretű tömegmozgásos folyamatok. Itt már egyre szelidebb formáikkal ismerkedünk meg. Ugye megbeszéltük, hogy ezek a folyamatok szoros egymás után következnek, és egymástól nem szétválasztható. Nem érdekes ciklusokat lehet akár felfedezni. Egy szó mint száz, a nagy energiájú és a sokkal kisebb energiájú normális folyamatok szinte olyanok, amelyek ma is napjainkban bárhol jelentkeznek. Ezek egymást váltják és egymást kiegészítik. Laharok, törmelékárak, hiperkoncentrált árak. Erről fogok ma beszélni. Jellegzetes vonásuk, hogy átmeneti folyamatokról van szó. Kezdjük talán egy példával, amit gondolom többen ismernek is, vagy el tudom képzelni, hogy már hallották. A Nevado de Ruiz vulkánnak, a Kolumbia államban magasodó vulkánnak a példájával, amely vulkán egyike az Andok hófötte csúcsainak, tehát hóhatár fölé emelkedik, 5800 valahány méter magas, állandó hósapkával, és a kitörései éppen ezért, mint más ilyen magasságot elérő vulkánál ez jellemző, törvényszerűen a hó és jégsapka időnkénti megolvasztásával párosulnak. Ha olyan típusú, méretű, jellegű a kitörés, és olyan méretű a hó és jégsapka, hogy bizonyos folyamatok egybeeshetnek, akkor nagyon veszélyes és tanulságos, mondjuk így lahar folyamatok játszódnak le. Mi az, hogy lahar? Lahár, így is lehet ejteni, indonéz kifejezés, és ott minden méretű lejtős tömegmozgásra használt fogalom, ami nem vulkáni, tehát sárfolyás, iszapfolyás, törmelék, áradat, minden ilyenre használják Indonéziában, és ez egy szakkifejezésként beivódott a köztudatba is, a nemzetközi, hát általában angol terminológiába is. A Nevado de Ruiz vulkán egyike volt azon vulkáni kitöréseknek, amelyek ráirányították a közfigyelmet ezen folyamatnak a veszélyességére és fontosságára a vulkáni területeken. 1985-ben történt ez a kitörés, amiről itt szó van. A vulkán, mint ismert, aktív vulkán volt ismeretes, és ma is ugye aktív. Ennek ellenére 1985 tavaszán, amikor egy bizonyos kitörésnek előjelei mutatkoztak, senki nem gondolt azokra a lehetséges veszélyekre, amelyek következhetnek a kitörésből. Kitörés bekövetkezett, nem volt túlságosan heves, nem volt semmi váratlan olyan, ami tucat kitörésektől megkülönbözteti. Igen ám, csak mondom még egyszer, olyan hósapkája volt a vulkánnak, a Nevado de Ruiznak, de Nevado az havat jelent spanyol és rokon nyelvekben, amely megolvadván egy olyan völgybe zúdult le, vulkáni hamu összekeveredve a megolvasztott jéggel, illetve hóval, illetve aztán vízzé vált, amely völgy éppen lakott területekre futott ki. Ezek a barna vonalak, azok a pályák, ahol ez a megolvadt hó és vulkáni törmelékanyag, jobbára hamu, latyakként, iszapfolyásként lezúdult. Természetesen ez egy utálagos kép, ez nem egy akkori képfelvétel itt, amit látunk, és ez sem, ezek a képek nem a fő lahar eseményekkor készültek, hiszen akkor, ha lettek volna ott olyan helikopterek, amikor fotót lehet készíteni, az azt jelentette volna, hogy voltak elővigyázott óvintézkedések a lezúduló törmelékárakkal kapcsolatban. De nem voltak sajnos, illetve ez a lahar, ez egy törmelékfolyás, ez korán sem olyan gyors, mint a korábbi órákon megismert elsődleges izzó vulkáni törmelékárak, tehát a piroklaszt árak sokkal gyorsabbak. Ezek szép komótosan, hát legalábbis az előbbiekhez képest lassan mozgó törmelékfolyások. Mondjuk olyan 20-30-35 km/h, 40 km/h sebességgel mozognak, ami persze már ugyanakkor érzékeljük, hogy ha egyszer valakit elér, vagy ugye körülfog, onnan nincs menekvés, tehát nagyon gyors azért ahhoz, hogy el lehessen menekülni előle. Illetve bizonyos szempontból van lehetőség óvintézkedésekre. Ha megnézzük, hogy milyen pályákon mozognak, hát látjuk jól, hogy ezek ellentétben részben a piroklaszt árakkal, amik felhőként lezúdulnak, ezek a tömegmozgások azért koncentrálódnak és korlátozódnak a völgyekre. Sajnos 1985-ben a Nevada del Ruizon bal szerencsés események is közel játszottak abban, hogy nagy katasztrófához vezetett ez a kitörés. Nevezetesen jártak ott vulkanológusok és helikopterekről volt adat arról, hogy kitörés történik, és amikor a laharoknak, a törmelék folyásoknak a lezúdulása megkezdődött, akkor voltak, akik rádió keresztül riasztani próbálták az érintett településeket. Az egyikük a legnagyobb lakosságszámú Armero-ban éppen sajnos elromlott a távirókészülék. Nem tudták venni az adást, és ezért nem értesült a lakosság, hatóság sem arról, hogy néhány óra, hát körülbelül olyan 10 óra alatt volt a kitöréstől számítva, amikor elérte a város az áradat. Szóval, akik éppen szerencséjükre véletlenül magasabb térszíneken tartózkodtak, hegyoldalakban, azoknak semmilyen bajuk nem történt, ellenben a település jó 20-30 méter vastag viszap alatt végezte, tehát megfulladt mindenki. 35 ezer ember, azt hiszem, esett áldozatul, ez egy borzasztó tragédiára került sor. A számok ugye összemérhetőek a múltkor megismert izzó törmelékárak által okozott katasztrófákkal, úgyhogy azt lehet mondani, és ez is történt a szakmán belül is, tehát a vulkanológusokkal kapcsolatban elmondható, hogy a lahar veszélyt ezt követően már úgy értékelték, és nagyon helyesen, elővigyázatosság elve alapján, mint az egyik legfontosabb és mindenkoron fenyegető veszélyeket. Egyre másra jelentek meg utána azok a veszélytérképek minden vulkánnal kapcsolatban, amelyek megmutatják, hogy milyen ható körzetben várhatóak vulkáni kitörés által okozott veszélyek, illetve melyek azok a területek, amelyeket elönthetnek ilyen iszapfolyások, és ezek ma is az egyik legfontosabb aktuális kérdéskörét képezik a vulkanológiának. Jól ismert példa mondjuk a múltkor éppen a Priniusi kitörése kapcsán említett Pinatubo vulkán, amely 1991-ben volt a kitörése. Erről a Fülöp-szigeteki vulkánról már elmondható, hogy a pont azért, mert kísértett a Nevada del Ruiz példája, az részben az amerikai geológiai szolgálat által vezényelt és segített mentőakciók sikeresek voltak, áldozatot nem követett a kitörés, nagyon-nagyon sok lahar zúdult le ott is, tehát ugyanez történt, mint itt. Az egyébként alacsonyabb vulkán, ott nem hósapka, hanem hát a külső vízfolyások jelenléte, ami ugye keveredett a lezúduló hamu törmelékanyaggal, az okozta a laharokat. De aktuális veszély mondjuk a lahar veszély a Popokat tepető vulkánon, olyan vulkán, amit mindenki ismer, ugye Mexikó második legmagasabb hegycsúcsáról van szó. Ott is ugye noha már ugye a trópusi övezetben vagyunk, olyan magas hegyek ezek, akár csak a Nevada del Ruiz, ami hósapkát visel magán, tehát ilyenkor nagyon fontos és vigyázni kell, hogy mi az elsődleges vulkáni veszély. És egy kép végezetül, hogy elbúcsúzzunk a Nevada del Ruiz-tól, Armero település szélétől, hát így festett valahogy az a része, amit lehetett fotózni, hiszen voltak, amiket nem lehetett, mert teljesen eltemetődtek. Mit is nevezünk fizikai értelemben laharnak? Lahar ez olyan törmelék áradat. A törmelék ár az egy gyűjtőnév. A törmelék ár ugye mindent jelenthet, ami törmelékből és valamilyen vizes elegyből áll. Általában 5% víztartalom fölött beszélhetünk törmelék árról, a szó mondjuk úgy, hogy fizikai vagy természet tudományos értelmében, azon folyamatokat soroljuk ide, lejtős tömegmozgásokat, amelyek a víz már mint kenőanyag szállító közeg szerepel. 5% víztartalom az már elegendő ahhoz, hogy nagy sebességgel nem csak, hogy mozogni tudjon a törmelék, hanem hogy részben fenn is maradjon. Minél több finom frakciót tartalmaz, nevezzük úgy sarat, latyakot tartalmaz a víz, annál inkább elmondható, hogy fönt képes tartani a nagyobb szentséket, darabokat, törmelék darabokat is. Tehát míg a kristálytiszta patak, hegyi patak, az ugye nem szállítja a nagyobb darabokat, hanem görgeti, addig ezek a latyakkal telített iszap áradatok, ezek képesek nagyméretű blokkokat, törmelékeket szállítani. Természetesen, ha viszont minél több a sár, tehát szilárd, egy finom frakció, idő múlva az meg már nem annyira mobilis, tehát nyilván a folyamat nem mehet a végtelenségig, de hát éppen ez a lényege ezen folyamatok átmeneti jellegének. Nevezetesen elmondtam, hogy már akár törmelék lavina is, Mount St. Helensnél is erről volt szó, kiindulhat, mint tömegtős tömegmozgás, az ráadásul még forró is volt kezdetben, utána kihígulnak, szép sorban fokozatosan kihígulnak ezek az áradatok, hiszen völgyekben folynak, amikben patakok vagy folyók mozognak, és egyre több a víztartalom éppen ezért, hiszen újból és újból mellékvölgyek, mellékpatakok ágaznak bele abba a fővölgybe, ahol ez a tömegmozgás hát történik. Akkor a törmelékárakat szokták általában mondani mindenfajta lejtős tömegmozgásra, ami víztartalmú, de szárazföldön, szárazulaton játszódik le. Ennek gyakorlatilag szinonimája a zagyár, ami viszont tenger alatt történő tömegmozgás. A lahar az ugye speciálisan egy vulkáni térszínekre használt kifejezés, noha az egy ilyen népszó, tehát tájjellegű szó. Mondhatjuk azt, hogy lahar történik mondjuk egy mészkő területen? Mondhatjuk azt is, mondhatnánk, csak a lahart ugye Indonéziában használják, ahol minden vulkáni kőzetből áll. Tehát ezért nem mondjuk mégsem, hanem ugye azt mondjuk akkor, hogy ott törmelékárak vagy sárfolyások játszódtak le. A hiperkoncentrált ár kifejezés, az utolsó fogalom, az pedig egy olyan gyűjtő név, amiben nincs eleje és nincs vége, hogy így mondjam, fizikailag nem lehet megfogni. Az egy kihígult törmelékfolyás, de még nem normális patak. Az olyan mondjuk, mint a mi szőke tiszánk, amikor lösszel tele van, és ugye több írónk műveiben is szerepel a szőke tisza. Vagy ennél még akár sűrűbb anyagot is el lehet képzelni, amelynek a sebessége is sokkal nagyobb. Mondjuk Magyarországon is határeset volt, hogy hiperkoncentrált ár mozog a völgyekben, akkor, amikor 4 évvel ezelőtt, 2000 nyarán nagyon nagy csapadékok voltak, és júniusban, júliusban, aki járt északi középhegységbéli erdeinkben, Börzsönyben vagy a Mátrában, biztos találkozott olyan patakvölgyekkel, amik elképesztő méretű bevágódást mutattak, feltárva a korábbi lerakott hordalékokat, kavicsanyagokat, tehát kis kanyonszerű völgyecskék, völgytalpak alakultak ki, olyan méretű eróziót mutatott sok számos patakunk a megnövekedett hordalék szállító képesség következtében, amire a nagy csapadékok miatt került sor. Ki járt? Biztos járt közül, önök közül sokan jártak holdvilágárokban, vagy a Kemence völgyről hallottak, ahol a Kemence falu is elgátlódott, mert a hidat lerombolta a Kemence patak. Az útra befolyt és behozott töménytelen törmeléket, faágakkal errekesztette a völgyeket, tehát nagyon érdekes jelenségek, kifejezetten látványosak voltak ezek, és persze nagyon nagy kárt is okoztak számos helyen, és hát szerencsére azóta, noha voltak nagy csapadékok, ilyen méretben ezek nem ismétlődtek meg. Nos, ott valami hasonló, a hiperkoncentrált áraknak egy ilyen, mondjuk úgy szélső folyóvízi, normális folyóvízi erózióhoz hasonló típusára került sor. Még egyszer tehát mondom, hogy ez sem egy speciálisan vulkáni kifejezés, hanem arra utal, hogy hiperkoncentrált, tehát túl sűrű, nagyon sűrű frakcióval, finom szemcsés frakcióval tele vízfolyásokról van itt szó, amelyek tehát olyan színűek, mint ugye a sárfolyás, még mindig úgy látszik, úgy olyannak tűnik, csak éppen már igazából sokkal-sokkal több benne a víz, és sokkal finomabb frakció, ami szállítódik, mint a kifejezetten a laharokban. És aztán ez a hiperkoncentrált ár is a végén teljesen kihígul, és normális folyóvízi eróziónak adja át a helyét. Ha a vulkántól lemegyünk 150 kilométerre, ott már nem találkozunk laharral, hanem ott már szépen átadta a helyét egy normális folyóvízi szakasznak, a korábban szállított hordalék anyag az kiülepedett, kirakódott zömmel. A laharoknak, és általában a törmelékáraknak az üledéke durva szemcsés, akár több köbméteres vagy még nagyobb tömböket is szállíthat a folyó. Ezt elsőre nehéz elhinni, hogy egy patak szállíthat, kisebb patakt tényleg szállíthat. Akár nem túlzok, vannak kisebb háznagyságú tömbök is, amiket egy lahar képes szállítani. És a folyamat legvége, a hiperkoncentrált árak azok ugye finom szemcsés homokos, agyagos típusú üledéket képvisel az a lerakódott termékük, ami átadja a helyét, még egyszer mondom, a végén a normális patakeróziónak. No, ennyit akkor ezekről a lejtős folyamatokról, és nézzük most a következőben azt, hogy mi történik magával a vulkánnal, ami ki van téve ezeknek a külső erőknek, azoknak a lejtős tömegmozgásoknak, amikről eddig beszéltünk. Ha ideális vulkánt veszünk, mondjuk együnk egy vulkáni kúpot, akkor a vulkánnak a külső lejtőit sugarasan széttartó, vagy más néven centrifugális vízhálózat jellemzi, amely időszakos jellegűnek mondható akkor, amikor a vulkán működik, vagy éppen a vulkán működés szünetel. Időszakos vízfolyásoknak nagyon sokféle elnevezése van a különböző nyelvekben, mondjuk az egyikkel a barrankóval érdemes megismerkedniük. Egyesült Államokban a gulli szó, gulli y-nal jelenti ugyanezeket az időszakos vízfolyásokat. Ezek azért időszakosak, mert nincs állandó medrük, az újabb és újabb vulkáni működés felfrissíti a lejtők morfológiáját, és nem tudnak rögzülni a vízfolyások. A kúpnak az esetleges belső kráterében vagy kalderájában pedig összetartó, centripetális vízhálózat alakul ki, a belső lejtőkön tehát. A vízhálózat összetart, és mit hoz létre? Igen gyakran egy tavat táplálnak ezek a vizek, hiszen a zárt kráterek, kalderák szinte mindegyikében világszerte tó foglal helyet. Ez is jelenti egyébként például a lahar veszélyét, amiről korábban beszéltünk. Indonéziában is csaknem minden kráter vagy kaldera belsejében ott van az a tó, amivel ha találkozik a följövő kirobbanó vulkáni törmelék, akkor lahar tud képződni. Ez igen-igen gyakori és jellegzetes folyamat. Egy másik vulkáni példa, a Rabaul melletti vulkán névre hallgató hegy, tehát ez a neve, Pápua Új-Guinea területén. Nagyon szépen látszódnak a sugarasan széttartó és a centripetálisan összetartó kráter belsei vízhálózatok. 1990-es években kitört a vulkán, és azóta más a morfológiája. Ez egy korábbi felvétel, itt jobb oldalt. Az alsó képeken idősebb, lepusztultabb vulkánokat látunk. Ez csak azért annyiban fontos számunkra, hogy a vulkánok ugye nagyon sokszor öregszenek, lepusztulnak, és egy idő után, ugye, amikor tényleg nincs már vulkáni kontroll, tehát a vulkáni működés megszűnik, akkor csak a külső erők jutnak érvényre, és azok pusztítják a vulkánt. Két képet mutatnék. Az egyik az egy japán vulkán, később pleisztocén tűzhányó, a Fuji mellett található, és Ashitaka-nak hívják. Másik pedig hát a Hargita hegységnek az északi részén található tűzhányó, amit ostoros vulkánnak hívnak, ez pedig a miocén végén működött, körülbelül 6 millió éve. A két vulkánnak nagyon sok hasonló vonása van, mégpedig az, hogy mindenhol elmondható, hogy a korábbi sűrű időszakos vízhálózat mind a vulkán külső lejtője, mind pedig a belső lejtőkön állandósult, mégpedig oly módon, hogy összeszedődött, a nagyobbak lefejezik, meg összekapcsolják, magukhoz kapcsolják a kisebbeket, ezt folyó lefejezésnek vagy kaptúrának nevezzük ezt a folyamatot, tehát a vízfolyások állandósulnak. Ugyanakkor, és ez a másik közös vonás mind a két vulkán esetében, kialakul egy olyan forma a kráter vagy kaldera helyén, amelyik már részben meg van nyílva, és nem látunk bent semmilyen tavat, kráter tavat, mert az lecsapolódott. A megnyílás, ez egy nagyon fontos és tipikus folyamat minden vulkánon. Már elsődleges korában, tehát lánykorában is a vulkán megnyílhat valamerre, például a Parikutin vulkánnál, amit tanultunk róla, az említett, ott említett lávafolyások átvágták a vulkán peremét, és egy csonka félkrátert alakult ki ilyen formán. Azonban, ha nincs elsődleges átvágás, akkor az erózió az, ami átvágja, átréseli a peremet, melyik oldalról? Ott, ahol amúgy is alacsonyabb, vagy ahol egy nagy energiájú, mondjuk meredek völgytap vágódik hátra a vulkán külső lejtőjén. Itt is mondjuk keresgélhetnénk ezen a fotón, hogy melyik lenne, amelyik be tudna jutni. Ott ugye látunk egy, mondjuk egy lejtő megtörést, látunk olyanokat, olyan völgyeket, amelyek mélyebbek, energia, tehát nagyobb energiával rendelkeznek. valamelyik átvágja a kráter belsejét, és akkor már, amikor ez a folyamat megtörtént, még növeli a vízgyűjtő területét ez a kráterbe bejutó völgy, hiszen magáivá teszi a belső, a kráter belsőnek a területét is, ottani vízgyűjtőt magához csatolja, az ottani tavat lecsapolja, tehát még fokozza a energiáját, úgyis lehet egyszerűsítve fogalmazni. Ilyen módon, ha már egy patak bejutott a kráter belsejébe, akkor általában elmondható az, hogy ő lesz az, aki összegyűjti a kráter belsőnek a csapadékát, és az említett kivezető völgyön távozik, tehát egy megnyílás mindenhol elmondható. Ha odafigyelünk a formákra is közben, nem csak a vízhálózat alakulására, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan felszínek mind a két típus példának választott vulkán esetében, amelyek elsődleges maradványfelszíneinek tűnnek a vulkánnak, tehát ezek ugyan pusztultak, de végül is megmaradt az elsődleges kuppalásnak a lényege. De vannak közöttük olyan völgyszakaszok, ahol már annyira bevágódtak a völgyek, hogy ezek nem tekinthetők elsődleges formának. Érdekes és jellegzetes módon a japán, noha fiatalabb vulkán esetében, Ashitaka esetében, ezek az elsődleges maradványfelszínek, ezek kisebb területre zsugorodtak össze, mint a Hargita-beli vulkán esetében. Ennek az az oka, hogy Japánban nagyobb a csapadék. Ez a vulkán vagy 2000 mm fölötti csapadékot kap, míg a Kárpátokban inkább 1000 méter mindössze alig meghaladó érték hull a vulkáni területre, tehát sokkal intenzívebb a külső erő tevékenysége a csapadéknak köszönhetően. Nézzünk Kárpátokat folytatva, mi mondható el a vulkáni kupok lepusztulásáról. Mégiscsak érdemes a házunk táján is körülnézni, annyi érdekesség van. Kárpátokban, Kárpátok belső ívén húzódik egy nagyon látványos és tanulságos vulkáni vonulat, belső kárpáti vulkáni vonulatnak nevezzük. Ennek egyik jellegzetessége, hogy lemeztektonikai okok miatt fiatalodott a vulkáni tevékenység északról dél felé haladva, így az imént látott Hargita például, annak is a legdélebbi része, a legfiatalabb vulkáni működés szintere. Szent Anna tó és a Mohos kráter, ki járt már esetleg ezen a vidéken, nagyon jó, tehát többen is tudják, miről beszélek. Két egymás mellett lévő kráter maradványról van szó, közülük a Szent Anna még teljesen zárt kerek kráter, tehát ugye annyira fiatal, hogy a említett eróziós folyamatok nem tudták átvágni. 30-40 ezer éves egyébként, hogy pontosan mondjam, a legutolsó kitörés időpontja. Szóval ezektől egészen észak felé a mi bőrzsönyünkig terjedően 16 millió éven át körülbelül non-stop folyamatos vulkáni működés volt. Egyik legidősebb, nagyon szép típus példája a erózióval alacsonyított, szélesedett krátereknek a Szalánci hegységben, az Eperjes Tokaj hegység északi részén emelkedő Makovica kráter. Ez 11 millió éves körülbelül. Tehát sok 10 millió év van a két vulkán között körülbelül. Mégis nagyon jól látszik, hogy a rendkívüli alacsonyodás és szélesedés ellenére itt már csak nem 3 kilométerre szélesedett ki a kráter, mégis felismerhető, ha valaki körberajzolja a topográfiai térképet. Az is megfigyelt ugyanakkor, hogy egyik irányban kivezető völgy vagy völgyecskék sorakoznak, tehát már át van vágva, egyébként réges-rég át van vágva. Ez a folyamat nagyon hamar bekövetkezik a Makovica vulkán. Tehát ugye pár, mondjuk úgy millió éven belül vannak a legfiatalabb kárpáti vulkáni példák, és 10 millió évnél idősebbek a legidősebbek, és közöttük eltelt ugye egy jó csomó idő, ami alatt ki lehet számolni, hogy milyen rátával történik ennek a vulkáni kúpnak az alacsonyodása, a kráternek az alacsonyodása, szélesedése. Ha megmérjük bizonyos alaktani, morfometriai jellemzőit a kárpáti vulkánoknak, például átmérőt, belső vízhálózatnak a hosszúságát, akkor meg lehet nézni, hogy ha ismerjük a pontos korát a vulkánnak, hogy egység idő alatt hogyan változnak ezek a jellemzők. Például megvizsgáltam, vagy 8 évvel ezelőtt egy munkámban, hogy milyen módon korrelálnak a kráter átmérők a vulkán korával, és nagyon jól korrelálnak, tehát egy nagyon szoros összefüggés lehet találni a egyes adatpontok között, ami azt mutatja, hogy idővel szépen kiszélesednek, és meg is mondhatod, hogy milyen mértékben szélesednek ezek a vulkánok. Úgy is lehet megfogalmazni, hogy ha ismerjük a vulkán morfometriáját, az alaktani jellemzőit, akkor bizonyos más ismeret paraméterek birtokában a vulkán korát is vissza tudjuk következtetni, hogyha okosak vagyunk. Egyébként a Kárpátokban ezen számítás segítségével nem csak a kráterek szélesedésére, hanem a vulkáni kúp alacsonyodására, a lepusztulására is lehetett következtetni. Elmondanám, hát ha valakit érdekel, mert ez egy fontos szám, és világszerte igazolódik, mert mindenhol ez a jellemző. Hosszú távon 30 méterre pusztulnak ezek a vulkánok egy millió év alatt. Hogy ez sok vagy kevés, azt ki döntse el. A globális átlag mérsékelt övi klímán is egyébként hasonló, tehát mintegy 30 méterrel millió év alatt alacsonyodnak ezek a vulkánjaink. És nem csak a vulkánokkal igaz ez természetesen, hanem bármely más térszínre is hosszú távon ez a jellemző érték. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a mi mérsékelt övi klímánkon, mert hiszen egy trópusi klímán például sokkal gyorsabb az erózió. Kalderákról is beszélgettünk akkor, amikor a vulkáni formákról beszélgettünk, és tisztáztuk, hogy a kalderák azok nagyméretű formák, amelyek pajzsvulkánokon is, meg rétegvulkánokon is keletkezhetnek különböző módon. Kalderáknak a vízrajza kísértetesen hasonlít a krátereknek a vízrajzára, pontosabban azon kúpok vízrajzára emlékeztet, ahol kráter koronázza a vulkánt, hiszen a kaldera is csak egy körkörös mélyedés, még ha nagyobb is, mint egy kráter. Érdekességként egy Iker kráternek a vízrajza, ami ellentétes irányban csapolódott le. Ez a példa szintén a görgényi havasokból való felső miocén vulkán, csomafalvi délhegynek hívják. Északabbi krátere észak, a délebbi dél felé nyílt meg, és ellentétes irányba, egész pontosan az északabbi az a Maros folyóba, a déli pedig az Olt folyóba vezeti el a vizet, tehát egészen más vízgyűjtőhöz tartoznak. Éppen azért, mert a kráterek és a kalderák morfológiája nagyon hasonló egymáshoz, ha idősek lepusztultak. Tehát eróziós krátereket, eróziós kalderákat nehéz szétválogatni. Ezért a méret azt kell kijelentenünk, hogy nem elegendő az eredet kiderítéséhez. Más tényezőkkel is számolni kell. És azt meg, hogy most réteg, vulkán, pajzsvulkán volt, szóval ezeket más módon kell eldönteni. Persze ezek a kérdések, gondolom, tehát nem tűnnek problémásnak akkor, hogyha egy fiatal, aktív vulkánról van szó. Eleben, hogyha idős, lepusztult vulkánnal van dolgunk, akkor sokkal nehezebb a kérdés. Két szép példát hoznék ilyen vulkáni mérdésekre. Az első példa az a Kanári-szigetekről való, La Palmas hosszúkás szigetéről való a példa, ahol a vulkán középső részét hát úgy tisztelhetjük, mint a caldera szó névadóját, ugyanis Charles Lyell, akiről biztos tanultak földtanból, ugye a rétegtan és már aktualizmus elvének stb.-hez kapcsolódik a neve. Ő volt az, aki a caldera szót kitalálta. A spanyolul üstöt jelentő szóról van szó, portugálul is caldeira, azt hiszem úgy mondják. Egyszerűen egy mélyedésre ezt a, hát mondjuk táj szót nem is egészen az használta, és a caldera szó épp ezért onnan terjedt el. De most ő úgy gondolta Lyell, hogy ez a vulkán szimplán erózióval alakult ki, tehát amiről eddig beszéltünk, hogy a vízfolyások kimélyítik, stb. Behatol az egyik és lecsapolja a víz. Így képzelte el Lyell. Későbbiekben kiderült, amiről mi is ugye tanultunk már a múlt előadás alkalmával, hogy a pajzsvulkánokon is, és a Kanári-szigetek igazán egy forró folton ülő pajzsvulkán csoport, szóval a pajzsvulkánokon is nagyon jellegzetesek azok a lavinák, amelyek csonkítják, csorbítják a vulkánokat, és kalderásítják a vulkáni kúpokat. Ha megnézzük ennek a vulkáni szigetnek a topográfiai adatbázis alapján készült terepmodellt, ami hát egy nagyon plasztikus ábrázolás volt így megvilágítva, azt látjuk, hogy nem csak ez a kerekedett forma látszik nagyon szépen, hanem ilyen más íves formák is, például itt kirajzolódik a kúpot, mint egy elmetsző terem. Ebből lehet sejteni, amit később igazoltak a kutatások is, hogy hatalmas csúszások, hegycsúszamlások, vagy nevezhetjük itt szigetcsúszamlásnak is, csorbították a vulkánokat, beleharaptak. Éppen ezért az ma már a kutatások kimutatták, hogy sokszoros, bonyolult fejlődés van ennek a lapálmai kalderának is. Egyébként az a neve, hogy Caldera de Taburiente. Taburiente kalderának hívják ma a spanyol nyelvi irodalomban. Nem csak egy patakerózió, hanem többszörös csúszamlások járultak hozzá a vulkáni mélyedés kialakulásához. Összesítve nézzük meg azt, hogy milyen lepusztulási stádiumai lehetnek egy vulkáni kúpnak. Ezt a Móriczka rajz sorozatot, hogy így fogalmazzak, nagyon sokan, nagyon régóta ismerik és kitalálták, de hát ugye az alapvető törzsanyaghoz tartozik, ezért minden valamire való kézikönyvben idézik. És hozzá szeretném tenni, hogy mint minden állatorvosi ló esetében, itt is elmondható, hogy nem minden betegség, nem minden tünet van egy vulkánon jelen, tehát azok a szakaszok, amiket itt elkülönítünk, azok egyáltalán nem biztos, hogy minden vulkánon mindig megnyilvánulnak, jelen vannak, egészen addig, ameddig valami kőzet még marad belőle. Éghajlattól, kőzetminőségtől függően gyakran más a lepusztulásnak a menete. Első az az eredeti kúp állapot, itt a sugaras vízhálózatot már mondtam, egy kráter, egy zárt kráter van tetején. A második állapotról még eddig nem volt szó semmilyen módon, ezt úgy nevezzük, hogy planéz állapot, ez egy francia kifejezés, és három szögletű maradvány felszínt jelöl ez a fogalom. A Cantal hegységben, a francia masszív Centrale-Béli Cantal hegységben alkalmazták először, francia eredetű tehát. Mi is a lényege? Látunk egy ilyen ötszögetű csillagszerű képződményt, ez nem más, mint fölülnézetben a vulkán vízhálózata, és azt mutatja, hogy különböző irányokban, ha kifele haladunk a kúpalás mentén, akkor összeszedődnek a nagyobb vízfolyások. Összeszedődnek, ezt a folyamatot korábban már többször említettem. Éppen azért összeszedődnek, a vulkáni kúp felső részén több vízfolyás jut mondjuk egységi területre, mint a kúp alsó részén. Itt tehát a kúpnak az alsó lábi részén, ami ha nem is mentes a vízfolyásoktól, de kevesebb van rajtuk, lassabban fognak pusztulni, éppen ezért visszamaradnak a lepusztulásból, és ilyen sajátos maradványfelszínek határolják mindenhol. Elsődleges felszínt jobban őrző maradványfelszínek maradnak meg. Ezeket a háromszögletű, a kúp geometriából következően háromszögletű felszíneket hívjuk planézeknek, akkor, hogyha a vulkáni kúp szabályosan pusztul, mert vannak, amikor nem így történik a pusztulása. Átlagosan, mondjuk egy átlagos klímán ez a planéz képződés igen gyakori. Planézekre nagyon sok példát lehet világszerte hozni. Maradványfelszínek, kiszélesedő háromszögletű lejtő maradványok. Emelkedő tengerparton a planézt abrázió, tehát a tenger hullámverésének a pusztító tevékenysége csorbíthatja. Ilyenkor egy ilyen elmetsződő lejtőt látunk a lábánál a planéznek. Tehát sok változata van. Aztán következik, amikor a planézek is eltűnnek, minden maradványfelszín, ami az elsődleges vulkánra utal, az eltűnik. Ezt maradványvulkánnak hívják. Nagyon egyszerűen megjegyezhető. Érdekességként hívám fel a figyelmet, hogy a kráter már a planéz állapotban is teljesen eltűnhet, ha volt kráter egyáltalán, de nem ritkán előfordul az is, miként a Kárpátokban mutattam a példákat, hogy a kráter megmarad, attól, hogy ezen a rajzon nincs rajta, attól még nyugodtan oda lehet képzelni. Sok esetben ez a helyzet, tehát a kráter is szépen alacsonyodhat és szélesedhet, tehát nem mindig tűnik el teljességgel. Éppen a franciáknál egyébként azért is jellegzetesebb, hogy nincs meg a kráter. Miért? Több a csapadékuk, helyenként pont a Cantal hegységben akár 2500-3000 majdnem milliméteres csapadék is hullhat, és a nagyobb magasság miatt a jégkorszakokban gleccserek pusztították a vulkánokat. A gleccser az mindent elvisz, tehát az mindent visz, mondjuk így, ez egy jó szójáték. A krátert is elrombolhatja. Ott, ahol a külső erőknek a komolyabb képviselői jönnek, mint a folyóvíz, ott elpusztítják teljesen a vulkán tetejét. Kárpátokban, ami szerényebb, mérsékeltebb klímánkon, sokkal szebben megmaradtak bizonyos formák, mint mondjuk Franciaországban, vagy mint mondjuk az Egyesült Államok. Éppen mondjuk ugye Cascade hegységben, hogy magyarosan mondjam, Cascade Mountains, Washington és Oregon államban, ugye jól ismert vulkánok sorjáznak a tengerparton, ott például a krátereknek a morfológiája sokkal lepusztultabb, mivel mindegyik vulkánon szinte jégsapka csücsül. Tehát ugye azok sokkal magasabbak, illetve több csapadékot és havat élvező vulkánok. Utoljára marad a csontváz állapot, így nevezik skeleton csontváz állapot, ami nem másnak, mint a vulkán kürtő kitöltésének a maradványát jelenti. A vulkán kürtőjében, mélyében ugye megszilárdulnak azok a vulkáni kőzetek, amelyek, ha kemények és kipreparálódnak, az erózió kihámozza őket, akkor szépen kúp-szerű magaslatként, inkább ilyen torony-szerű magaslatként emelkednek ki. És még valamit látunk ott oldalt, a rajzon. ezek a merev vonalak, amik kiágaznak a kürtőből, ezek esetleges teléreknek, sugárirányú teléreknek a maradványai, amelyek egykor behálózták a vulkánt, és ma szintén kemény kőzetüknél fogva kipreparálódtak. A csontváz állapotnak, vulkáni csontváz táj idézőjelben esetében az a jellemzője, hogy fölülnézetből a vízhálózat meg tud őrződni, tehát noha már csak egy központi kis kúp magasodik ki, ez nem más, mint az egykori kürtő kitöltése, idegen szóval neck-nek hívjuk, nyak, ugye ezt jelenti ez a szó, kürtő kitöltés magyarul, ami tehát felfogható egy szubvulkáni testnek is nyugodtan, mert a szubvulkáni mélységet is képviseli. Szóval a vízhálózatnak a sugaras jellege, mutatom a pirossal, ugyanakkor átöröklődik a alsóbb rétegekre is, tehát felülnézetben megmarad egy olyan nagyon szép szabályos, sugaras vízhálózat, mint az eredeti kúp esetében. Nagyon látványos. William Davisnek, a geomorfológia egyik atyának a képén láttuk egyébként. Egyik legszebb kürtőkitöltést Új-Mexikóban láthatjuk, ahol a siprok, hajószikla nevet viselő kürtőkitöltés így fest, hogy ezek a tájak Új-Mexikó és Arizona félig száraz vulkánjai, ugye a Western filmek helyszínei is, ilyen sziklákat is láthatunk egyébként sok esetben. Egy nagyon látványos felvétel ez a főleg a felső kép, mutatván ugyanazt, amit a rajz is egyébként, a központi kürtőkitöltés, és abból kiágazó, sugár irányban futó teléreket. Számos településen várak épülnek ezekre. A Rocher-Saint-Michel kürtőkitöltésnek a képét látjuk. A Puy vidéken egyébként, ami Dél-Franciaországban van, és számos ilyen kipreparálódott vulkáni kürtőkitöltést láthatunk azon a vidéken, várakkal, tornyokkal, templomokkal koronázva. A vulkáni kupok lepusztulása előbbitől eltérhet, már ezt többször hangsúlyoztam, hogyha a klíma csapadékosabb, és plusz-minusz a rétegek mondjuk nem egyforma eróziós képességűek. Több csapadékú példákkal, ugye ma Magyarországon egy első éves kurzusban annyira nem fontos foglalkoznunk, hogyha mondjuk Fülöp-szigeteken ülnének itt hallgatók, akkor biztos, hogy megfordult volna a sorrend, és azt tekintenék normálisabbnak, hogyha sok a csapadék. Ugye a Réunion szigetén ülnénk az Indiai óceánban, ott is vannak diákok, ott is tanulnak egyetemen, ott ugye akár 4-5 ezer milliméter csapadék hull, egészen más a morfológia, mintha kimegyünk itt Magyarországon egy kirándulásra. A nagy csapadéknak köszönhetően az ilyen, mi az, hogy nagy csapadék? Mondjuk vulkáni klímán az a megfigyelés, tapasztalat, hogy 2500 körüli, milliméter körüli csapadékérték, az már elég nagy ahhoz, hogy egészen másfajta völgyfejlődés kezdődjön. Más módon pusztulnak a vulkáni lejtők, meredek, gyorsan hátráló, omlásokkal pusztuló völgyek ezek a völgyek ilyenkor. Külön nevük is van, amfiteátrum völgyeknek hívjuk őket, ugye fél karé alakúak, mint a római amfiteátrumok. Képződnek ezek a völgyek, egymás mellett futnak, harapoznak hátra, és nem ritkán összeolvadnak, és ilyen sajátos iker völgyekké, illetve aztán egy ilyen meredek fal szakasszá válnak az összeolvadások után. Nem véletlen mondtam Réunion szigetét. A vulkán, mármint Réunion, az egy pajzsvulkán csoport, két fontosabb központtal, és a baloldali, a nyugatabbi az idősebb, a keleti az ma is aktív. Titon de la Fournaise, esetleg van, aki ismeri tévében ilyen hajók, híradásokat, hogy működött egyet. Szóval főleg a nyugati része, ami idős, mutatja nagyon szépen azokat a hatalmas völgyeket, amelyek képződtek, cirkuszvölgyeket így is lehet fogalmazni. De nem csak az óceáni szigeteken, ahol értelemszerűen sok a csapadék, főleg a szél felüli oldalakon, hanem mondjuk szigetívek területén is, mint Indonéziában vagy a Fülöp-szigeteken, is előfordulnak ilyen meredek, összeolvadt, furcsán, gyorsan hátravágódó völgyek, illetve a furcsa szót mondom, csak mi most a teremben használjuk. Még egyszer, egy olyan ember számára, akinek ez a normális, ez a megszokott tájkép, nyilván az előbbi képsorokat, kárpáti példákat tekinti furcsának és szélsőségesnek. Mi ugye az átlagot szoktuk meg, pont közepes csapadékunk van, egy félig száraz klíma, Új-Mexikó, vagy ez a óceáni sok csapadékú morfológia, ez számunkra idegenebb, mert ugye hát szélsőségesebb. Exotikus példákból ennyit elég. A vulkáni lepusztulás végül is már a csontváz stádiumban is azt a jelenséget mutatja, amit úgy hívunk, hogy geomorfológiai inverzió. Inverzióval, tehát megfordul a felszín ilyen esetekben. Eredetileg völgykitöltő képződmények most morfológiailag kiemelkedéssé válnak. A lávafolyások kifejezetten ilyen képződmények. Kemény kőzetnél fogva a lávakőzet hajlamos arra, hogyha puhább kőzet alkott a völgyben talál magának utat, később kipreparálódik, mellőle a lazább kőzet elpusztul, ő pedig szépen kiemelkedés mutat. Nagyon jellegzetes az is, hogy az aktív vulkánokon nem csak az egész folyamat nem csak hosszú időn át képzelendő el, rövid idő alatt is képződhet ilyen geomorfológiai inverzió, például blokk és hamuárakat, ezekben nagyon gyorsan bevágódnak patakok, és mondjuk elképzelhető, hogy két patakvölgy között egy ilyen falszerű alakzatként megmarad a kipreparálódó árüledék, ami korábban egy völgyecskét töltött ki, de most mint egy hát, egy morfológiai kiemelkedés magasodik a környezete fölé. Merapi vulkán az egyik leglátványosabb és legtöbbet idézett példa rétegvulkánként is, lávadóm működésre is Indonéziából. Beszéltünk ugye a piroklaszt árüledékek közül az ignimbritekről, amelyek hatalmas területeket takaróként tudnak beborítani. Ezeknek a pusztulása is nagyon jellegzetes. Meredek peremmel rendelkeznek, és a erózió felszabadalja úgynevezett bedland képződéssel, bár erről inkább nem beszélnék most, nem is mondtam ezt a szót, majd jövőre tanulják. Mondjuk azt, hogy felszabdalódik a pereme, nagyon szép toronyszerű alakzatok képződhetnek a meredek leszakadó pereme mentén, mint ezt a kínai példán is jól láthatjuk, vagy mint ezt a tanúhegyes formát is láthatjuk, szintén ignimbritből preparálódott ki egy Egyesült Államok beli példán. Látjuk is a kemény kőzet alkotta sapkát, annak az oszlopos elválását egyébként, amíg az is megfigyelhető, és azt, hogy más kőzetről van szó, mint ami alatta települt, egy puhább üledékes kőzet, egyfajta tanúhegyként védelmezi meg. Akár csak a mi ugye, tapocai medencei bazalt hegyeink az alatta levő fekvő üledékeket a lepusztulástól. Össze szeretném foglalni az elmúlt néhány előadásnak az anyagát egy rajz segítségével, amely összefoglalná mindazon folyamatokat, amiről tanultunk. A felső képen hát egyfajta idealizált vulkánt látunk, váltakozva láva és piroklasztit működik. Ezt ugye szokták dobostorta szerkezetnek is hívni, tankönyvekben gyakran így ábrázolják mind a mai napig a vulkánokat. Hát pajzsvulkánok esetében ugye inkább a láva dominál, tehát azért nem szerencsés ez az ábrázolási mód. Egy pajzsvulkának a szerkezete azért nem szabályos, mert inkább a láva dominál, ugyanakkor van piroklasztit is, havai típusú robbanásos kitörések történnek, de ezek inkább csak lávaszökőkutakat jelentenek, piroklasztit az 1% körüli maximum, míg a rétegvulkánoknál sokkal inkább az alsóképen látható, bonyolultabb térbeli szerkezet jellemzi az adott vulkánt. Mivel számos, sokkal többféle folyamat van vulkánokon, még viszonylag egyszerűbbeken is, mint a Parikutin, ugye többféle folyamat van, ezért egy vulkánnak a szerkezete, pláne hogyha szépen lassan tovább fejlődik és egyre bonyolultabbá válik, az sokkal összetettebb és hát térbelileg sokkal mondjuk úgy szabálytalanabb, mint amit hát korábban dobostortaként feltételeztek. És amit mondjuk a fél év legelején is kiemeltem, hogy a föld felszíne, így a vulkáni hegyek felszíne is, a belső erők, amik ugye belülről jönnek és táplálják a vulkánt, a belső erők és a külső erők, amik pedig pusztítják a vulkánt, állandó összjátékaként formálódik ki. Tehát míg a belső erők, a vulkáni folyamatok döntően építenek, de nem csak, még azokhoz is fűződik romboló tevékenység, lásd mondjuk kaldera képződés, addig a külső erők kivétel nélkül egytől egyik pusztítják a vulkánt, a negatív felszínforma irányába mozdítják el a felszínt. Ha jól tudom, akkor vége. Így van. Akkor megköszönöm a évi figyelmüket, és akkor találkozunk vizsgán. Viszlát!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Karácson Dávid előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Belső erők földrajza. A vulkánok lepusztulása, törmelék lavinák. A felvétel 2004. májusában készült.